azelőtt általában az uralkodó király koronás Krisztust ábrázolták a kereszten, és maga a kereszten így hát aranyozott drágakövekkel díszített kereszt volt, úgynevezett Krux Germánka, amit ilyenkor a gyász idején le kellett takarni, lila vagy fekete lepellel, ezért is hívják ezt a vasárnapot fekete vasárnapnak. Sajnos az utóbbi időben a legtöbb templomban ez a letakarás elmaradt, pedig hát tudjuk, hogy a lepleknek a liturgiában különösen is fontos szerepe van, mindig azt akarjuk le, ami misztérium, ami az emberi érzékek és az emberi értelem számára nem azonnal hozzáférhető, ami egy kimondhatatlan titok, és nagy pénteken, amikor levesszük fokozatosan keresztül a lila lemmet, akkor reveláció, vagyis kinyilatkoztatás történik az Isten mélységes misztériumának a kinyilatkoztatása. Ugye sajnos az utóbbi időben még a kejhet sem szokták letakarni a legtöbb templomban, a oltári szentséget tartalmazó cimboriumot sem, tehát ez mind gondolom összefüggésben van azzal, hogy nem érzékeljük a misztériumot, elveszítettük a misztérium iránti érzéket, a tisztelet jelen csökkennek, és ezáltal banalizálódik és semmiesebbé válik a mi hitünk. Minden esetre a mai liturgiában még mást is megfigyelünk, a szövegekben ugye elmarad a lépcsőimánkból a 42-es zsoltár, hiszen magában az introitusban énekeltünk annak verseit, és a Glória Pátrék elmaradt, ahogy az Aspergesben is láttuk, ugyanúgy az introitusból is, meg minden olyan helyről, ami a szentmisében szerepel. Fokozatosan ezeknek a dicsőítő elemeknek a csökkenése megfigyelhető egyre fokozottabban nagy péntekig, és utána szépen lassan húsvét 8-adában ezek visszaépülnek. Természetesen ugye a történelmi magyarázat az, hogy ezek eredetileg nem szerepeltek, tehát ilyenkor a nagy hét környékén a liturgia visszaáll az ős eredeti kevésbé díszített állapotába. A szimbolikus jelentés pedig az, hogy hát az emberi bűn megfosztja az üdvözítőt az emberi hűségtől, szeretettől, a neki kiálló dicsőségtől. A kereszt teológiáját kifejti a szenvedés idejének a prefációja is, amely azt mondja, hogy úgy akarta Isten, hogy ahonnan a halál származott, vagyis az édenkerti fáról, a jó és jós rossz tudásának a fájából, onnan támadjon az élet is, vagyis a keresztfáról. Ez a két fa határozza meg az üdvtörténetnek a két sarokpontját, hogy a bűn fáján győzte Sátán, a kereszt fáján győzte le a mi Urunk Jézus Krisztus. A kereszt tehát a liturgiában nem egyszerűen csak mitófa. Ugye mi annyira hozzászoktunk a kereszt és a megfeszített látványához, hogy nem is tudatosult bennünk, hogy ez micsoda megdöbbentő dolog. Ha például valaki az édesapának lelőtte volna a pisztollyal, akkor én azt a pisztolyt tisztelném, vagy kiemelném, mint szimbólumot? Nyilván nem. De itt arról van szó, hogy a liturgia fölismeri, hogy azt az eszközt, ami az ókorban a legmélyebb megszégyenítés, a legmegalázóbb halál nem volt. Csak a rabszolgáknak járt a keresztre feszítés. Hát gondoljuk bele, órákig ott verkődni, mesztelenül, ország, világ előtt a legmegalázóbb kínok között kilehelni az embernek a lelkét. Van-e ennél szörnyű és megalázó? És mégiscsak Krisztus ezt az eszközt, ami a római katonák hajtán szitokszó volt, ezt emelte üdvösségünk eszközévé. A bitófa, a megszigetelés fája, az élet fája lesz, ahonnan öröm árad az egész világra. A föltámadás itt kezdődik, amikor Krisztus a keresztfár, mint egy harci eszközzel legyőzi a sátát, eltiporja annak fejét, ahogy az ős evangélium mondja, hogy ő szétiporja a fejedet, mondja, hogy az a És hát ennek a mélyebb látásmódnak az elsajátításával segíten is ez a nagy szentecke a zsidókhoz írt levélből, tehát a rasszú brutális eseményei mögött segít meglátni a lényeget, hogy ez a megalázott, agyon sebzett messiás, ez valójában a dicső főpap, aki nem a vitát és a bárányok lévével, hanem a saját lévével lett fel a mennyei szentébe, az eget egek fölé, és ott ezzel a vérrel egyszer s mindenkorra fiegeszteli a világot az Atyával. Tehát ez nem egy ideiglenes elvéve szertartás, mint a jobb kipur szertartás a zsidóknál, ami csak egy éve szólt, hanem egyszer s mindenkorra véglegesen is visszavonhatatlanul megtörténik a kiegyeztetődés. A kereszt az ítélet jele, hiszen megmutatja, mennyire utálja Isten a bűnt. Az ő igazságosára nem tekintett el a büntetésről. Ezért mondja ugye a Szentírás is, hogy átkozott, aki az fát bűnt. Tehát Krisztus értünk átokká lett vállalva ezt az átkozott állapotot. Tehát az Isten mint egy kitöltötte rajta a bűn iránti gyűlöletét és utálatát. Ezért lett ő tehát értünk föláldozott áldozattá. Igen, testvérek, minden bűn, amit az ember csak elkövethet, az a keresztrevezítésbe csúcsosodott ki, és ezt a rettenetes gonosz tette, az Isten szeretete és engedelmessége, Krisztusnak a szeretete és engedelmessége engesztelő áldozattá változtatta. Tehát itt egy nagy átváltoztatás történik, hogy a bűnből, a gonosz tettől a világ megváltásának a pillanata lesz. A Szentlélek által ezt az áldozatot az Úr Krisztus bemutatja az Atyának, mint neki tetsző engesztelés, tehát a Szentlélek itt egy áldozati tűz, aki felemészi az áldozatot és felviszi a mennyei Atya trónusa elé, hogy ott egyszer s mindenkorra kiegyeztetődésre leszel. Tehát így befejezzük a dolgot a szörnyű eseményeiben, az Ószövetség előképe áldozata, és így magyarázza a megváltás lényegét a zsidó levél azoknak a híveknek a számára, akik ezeket az Ószövetségi szertartásokat maguk is látták, és évről évre átélték. Az evangélium pedig bemutatja Jézus egyik döntő összecsapását a zsidó vezetőkkel. Mi az oka ennek az ő irracionális gyűlöletünknek, ellenségeskedésünknek? Hát pontosan ez a kijelentés, hogy Krisztus kijelenti, hogy mielőtt Ábrahám lett volna, én vagyok. Tehát ez a szó, hogy én vagyok, ez utal Jézus nevére az Ószövetségben, vagyis Isten nevére az Ószövetségben, egyé ásre tegye, vagyis röviden jár, mert én vagyok az, aki vagyok. Azt mondja Krisztus, aki az részesülünk az ő halálában, hogy az ő feltámadásában is részesek lehessünk. Tehát, kedves testvérek, a következő két évben egészen húsvétig, ami a nagybőjnek a legintenzívebb, legmélyebb része, erre vállalkozunk, hogy az ő szavát hallgassuk, az ő sorsában részesedjük, mert hiszen ahol az Úr van, a Mester van, ott van a tanítványnak is a helye. Ugye nagyon megszoktunk azt, hogy a nagy hét ugye a legmélyebb része a liturgikus évnek, mint egy szíve van a hívőnek. Sajnos még mindig nagyon sok rétege a mi híveinek, ezt nem tudatosította teljesen. De nagyon különleges, hogy én is bőven találkoztam olyan idősebb hívekkel, akik még ugye az 1955 előtti állapotot ismerik, amikor ezek a legszentebb és legcsodálatosabb szertartások nagy csütörtökön, nagy pénteken, nagy szombaton, kora reggel voltak, a hívek teljes távolétében, tehát ugye legfőjebb a pap végezte egy-két minisztránssal, a legbuszóbb minisztránsok közül valókkal, és aztán hát a hívek minden részesültek, mi volt évszázadokon át az átlag hívő számára a húsvét és a föltámadás, hát a húsvéti körmenet. Az ugye különálló szertartáson, vagy melyek délutánján, vagy pedig hát egyes vidékeken, ahol ez különleges jelentőséggel bír, az étel szentelés. Az egyik felkipászói helyemen volt egy néni, aki azt mondta, hogy hát gyerekkoromban 10 perc volt az étel szentelés, most pedig 2,5 óra. Hát itt a húsvéti vigiliát eltelt, hogy ez egy idővített étel szentelés. Semmi más. Manapság pedig sokan úgy gondolják, hogy hát ez egy túl méretezett, túl hosszú, átlagos vasárnapi előesmény is. De nem erről van szó. A húsvéti vigília nem azért 4 óra, mert pedig mindenféle fölösleges díszítő elemekkel felfúgyírozzuk az átlagos misét, hanem itt egy éjszakai kirasztásról van szó, ami rendeletet az egész éjszakát kitöltötte, és ne felejtjük el, hogy ez nem csak húsvét vigíliáján volt, hanem az őskeresztény időben minden egyes szombaton egy ilyen egész éjszakát kitöltő vérasztás volt, és ennek a vége, a csúcspontja, a zárókőve az a szentmise. Az első húsvéti szentmise. Előtte pedig hát a fényliturgiája, a tűzszentelése, a gyertyaszentelése, a proféciák, a keresztúrszentelése, a keresztelés, az mind a vérasztáshoz tartozik. Ugye, tehát ez része az ünnep misztériumának, hogy most tényleg véletlenül minden földi gondot, egész évünkkel erre koncentrálunk, amit ünnepünk, és nem sajnáljuk az időt és a fáradtságot, hogy itt legyünk ezeken a szertartásokon. Már a jövő vasárnap gyakorolhatjuk ezt, hiszen ugye a virágvasárnapi szertartás az ugye duplája az átlag vasárnapi szentségnek, hiszen maga a barna szertelés és a körmenet is olyan, mint egy száraz mise, ahol nem kegyelet és bort konszekrálunk, hanem ezeket a barkákat, amik ugye eredetileg pálinkát remélnek, és a vértanúi győzelmet jelképezik. És amikor ezeket a kezünkbe veszünk, akkor a vértanú győzelmére, vértanú harcára és küzdelmére vállalkozunk. Hát ugye sajnos, ahogyan ezt említettem, a papi és a keresztény lustaság és hanyagság, a minimalizmus ezeket mindig próbálta leredukálni. Nagyon érdekes, hogy ez a régi szép magyar olvasmányos könyv azon a napon, amikor a liturgia a Zsuzsanna történetét olvastatja, Dániel könyvéből, ez ugye az év leghosszabb olvasmánya, 2,5 fejezet a Dániel könyvéből, ugye amikor ezt kellett volna felolvasni, akkor egy paptestvér azt kérte oda készen, hogy ehelyett a péntek nagybőj harmadik vasárnapjának a szentlecvét lesz. Tehát úgy gondolta, hogy ez túl hosszú, nem lehet az átlag hitőtől elvárni, hogy egy ilyen hosszú olvasmányt végig hallgasson, és tőle esetünk attól, hogy ezt végig olvassa, tehát hogy valójában ez megmaradt is, és ez jóval a zsinat előtt történt, tehát ez nem a második vatikáni zsinat van így, hanem mindig is megvolt ez a minimalizmus, ez a rendszer, valóban, hát szűkebb nem tanításban is azt mondja, hogy Krisztussal együtt vállal azt, hogy végig ott veszel vele, utolsó vacsorán, végig ott virasztasz vele a Getszemáni kertbe, végig ott vagy vele a keresztúton, amikor viszi a te keresztedet, a te bűneidet a Golgotára, amikor meghal, virasztasz ott a sírja mellett, vállal a földtámadást, és végül ilyen módon történik a lelkünkben is ez a nagy átváltozás, hogy a halálból átmegyünk az életbe. Krisztussal együtt, aki a mi vezérünk, aki az ő keresztjével, mint egy eszközzel, mint egy harcjellel véglegesen legyőzte a mi halálunkat, és átvezet.